Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom az ő üzenetét, írva található az Ézsaiás proféta könyvének 6. részében, az első 10 versben tiszteletünk jeléül fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Uzzia király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges palástja betöltötte a templomot. Seráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltásról megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van védve, vétked meg van bocsátva. Majd az új úrszavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő így felelt, menj és mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülüket, és közd be szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Eddig a felolvasott ige foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, a nagy előnye annak, hogy karácsonyi forgatagban részt vehetünk, vagy én is részt vehetek, hogy akaratlanul is fültanulja az ember egy-két érdekes beszélgetésnek. Az egyik üzletben két előadó beszélgetett arról, hogy ki hogyan fogja ünnepelni a közelgő karácsonyt, és elmondták, hogy lehet, hogy elmennek templomba, és megvitatták, hogy ennek mi a valószínűsége. Az egyik elmondta, hogy ő református, de nem biztos benne, hogy Isten tisztelete is ellátogat. Idézet következik, de még várom, hogy megszálljon a Szentlélek. Na, ez egy komoly mondat volt egyébként a részéről, és összességében jó benyomást tett rám ez a megnyilvánulás, mert arról tanúskodott, hogy az Isten tiszteletet komoly dolognak gondolja. Van fogalma arról, hogy szent, meg szent lélek, még lehet, hogy tapasztalata is van róla, és őszinte a saját lelkiállapotával, érzéseivel kapcsolatban, és benne volt persze az is, hogy hát nem mindig olyan könnyű gondolat az Isten tiszteletre indulásnak a gondolata. Hát ennek persze több oka is lehet, de például nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e azon, hogy a templompadok nagy többsége hát nagyon ritkán kényelmes. Vagy elgondolkodtunk-e azon, hogy Isten tisztelet közben, ha annyira szeretnék az egyháza képviselői, hogy oda járjanak az emberek, miért nem szolgálnak föl kávét vagy kapucsinót, mert néha olykor nagyon nagy igény lenne rá. De ugyanakkor persze mindenki tudja és érzi, hogy az Isten tisztelet az nem a mi kényelmünkről szól, nem attól jó egy Isten tisztelet. Ha csupa komfortos dolog történik, és olyan dolog történik velünk, ami megerősít bennünket. Az jó persze, hogyha kapunk megerősítést, és ez is része az Isten tiszteleti élményünknek, tapasztalatunknak. De az Isten tiszteletnek a célja, az értelme, a lényeg az mégiscsak az, hogy találkozzunk a Szenttel, a Szent Istennel. És ez minden, csak nem kényelmes. És ez valahol mindenki a szíve mélyén tudja és érti is. És mégis ez a szükséges feltétel az Isten tiszteletnek. Tovább menve, az advent sem arra való, hogy elringassuk magunkat a megszokott, szezonális jó érzésekben, a nyugalmas, fahéj és gyertya illatú világunkban egy kicsit ott elringassuk magunkat. Mert a Bibliából is azt látjuk, hogy az advent sokkal inkább arra való, hogy ez egy ilyen forradalmi időszak legyen az életünkben. Hogyha már nagyon berendezkedtünk volna a hiányokra, amiket ki sem akarunk már mondani saját magunk számára, vagy megalkottunk volna azzal, ami a világban van. mondván, hát ezek az emberi lélek működésének a törvényei, vagy mi errefelé már csak így intézzük a dolgainkat, vagy a pénz működésének ez a logikája a világban, ezért vannak így a dolgok, ahogy vannak, vagy lemondókká váltunk volna, akkor engedjük, hogy az adventi reménység az fölrázzon minket. Ez igazából arra való ez az időszak, hogy fölrázzon minket. Az elmúlt héten is hallottuk, Keresztelő János az egyik nagy sztárja az adventnek, ugye ő az, aki föl akarja rázni a hallgatóságot, és mondja, hogy készítsétek az Úr útját, tegyetek egyenessé az utat, és ez sok munka, és ez sok feladat. De hogyha olvassuk Máriát, aki arról beszél, hogy milyen hatalmas dolgokat cselekszik az Isten, hogy hatalmasokat döntre tornyáról, hogy gazdagokat küld el üres kézzel, hogy fölemeli a szegényt, hát ezek sem csak olyan kis hangulati, belső, lelki átélések, ezeknek nagyon is világrengető vonatkozásai vannak, de ugyanez igaz Zakariásra, vagy az advent többi szereplőjére. Az advent az isteni forradalomról szól, arról, amit az Isten elhozott és el akar hozni ebbe a világba. Arra való az advent, hogy a legszentebb és a legvégső váradalmainknak a mérlegén mérjük meg azt, hogy mit is várunk mi az élettől. Mit is gondolunk a saját életünkről, erről a világról. És ez sokszor ez a megmérettetés, ez nem könnyű. Mert mi megalkudnánk sokszor valami egész, sokkal kevesebbel is. És arra is való az advent, hogy formálja a mi közösségünket arra, hogy újra a látomásoknak a közössége legyünk, hogy újra látomások lelkesítsenek minket, és azok vezessenek minket. Mindig szeretek egy kicsit benézni, amikor a káposzta, a kihordás történik, mert olyankor nagyon sok lelkes arcot látok, mert én azt érzem, hogy ilyenkor nyilván egy látomás, az Isten országa látomása vezeti azokat, akik ebben az egészben részt vesznek, nevezetesen, hogy ne legyen közöttünk szűkölködő, vagy mindenki együtt örüljön az ünnep asztalánál, mindannyian tudjunk ugyanabban az örömben osztozni. Ez az Isten országának a látomása, és olyan jó ilyenkor a lelkes arcokat látni, akik ebbe bekapcsolódnak és részt vesznek. Erre is való az advent. Arra való, hogyha valaki bejön ide a gyülekezetbe, akkor azt érezze, hogy ez az a hely, ahol az emberek teli vannak várakozással, hogy valami történni fog, és nem csak botrány, meg veszekedés, hanem valami nagyszerű dolog, amit az Isten elkészített. Hogy az Isten cselekszik rajtunk, esetlen embereken keresztül, de ebben a közösségben itt van ez a várakozás teli hangulat, hogy valami történni fog. Ilyen az adventi közösség, ilyen az adventi gyülekezet. És az adventnek az első számú profétája pedig egyértelműen Ézsaiás. Múlt héten is hallottuk a szavait, és amikor nem az ő szavait halljuk, akkor is az ő szavait halljuk. Még az angyalok énekében is, Betlehemnek a mezein, amikor azt éneklik, hogy dicsőség a mennyben az Istennek, és a földön békesség, hiszen ha Ézsaiásnak a proféciáit, üdvproféciáit össze szeretnénk foglalni két üzenetben, az ez lenne, hogy Isten megmutatja az ő dicsőségét, megmutatja az ő jelentőségteljes, valóságos jelenlétét a világnak. Ez az egyik üzenet, a másik pedig, hogy mikor eljön az ő uralma, akkor vele jön az ő békessége is, és békességet hoz. Az Isten országának a békességét. Ezt a kettőt hirdeti Ézsaiás mindig, és ez a legforradalmibb üzenet, hiszen mit jelent ez a, csak gondoljunk bele, mit jelent ez a fennállóra nézve, ahol még annyi kard van, amiből még nem készítettek kaszát, ahol még olyan sok minden arról szól, hogy valami egész másra vagyunk berendezkedve, de hogy ez nem maradhat így. Ez a fennállóra nézve legkevésbé sem megerősítő, ami az adventben elhangzik. A felolvasott igazszakasz arról szól, hogy mi történt Ézsaiással, mielőtt az Isten profétája lett, most mondjuk így, mielőtt az adventnek a nagy profétája lett, mielőtt az Isten országa nagy látomásait, amit ő fogalmazott meg először a Jeruzsálemről, az új Jeruzsálemről, a békekorszakról, az Isten különös módon való eljöveteléről egy kisgyermekben, és az ő különös uralmáról, hogy mi volt az, ami ezt megelőzte, és hát tulajdonképpen ez a történet, amit felolvastunk most, éppen amikor az Isten templomában egy látomásban találkozik az Istennel, így mondja ő, láttam az Urat. Láttam az Urat. Ez egy nagy fordulat Izrael életében ez a mondat. Láttam az Urat, láttam az ő uralkodásának a valóságát, láttam az ő hatalmának az érvényét, láttam, hogy mi a valóság. Láttam az ő dicsőségét, annak a súlyát, jelentőségét. Láttam az ő palástját, amit betölti a templomot. Láttam az Urat. Izsaiás valószínűleg sok évvel később írja le ezt a látomását, de teljes elevenséggel idézi föl Uzziás király halálának az évében. Valószínűleg ekkor még élt a király, de nehéz idők lehettek, bement a templomba, és a templom szentélyében, az oszlop csarnokban állva, úgy a szentek szentje felé fordulva, hogyha ezt el tudjuk képzelni, az, ahol már ott belül nagyon sötét van, egyszer csak úgy képzeljük, egy nagy fényesség, világosság támadt, és eltűnt a tető, és a szentek szentjében lévő frigyládából egy hatalmas méretű trón emelkedett ki, és a trónon megjelent az Isten, és az ő dicsőséges méltóság teljes öltözete, a palástja, ami betöltötte az egész templomot, és valószínűleg Ézsaiás is csak igazából a palástot látja, vagy a palástnak a szélét látja, de amit lát, az így is bőven sok neki, és ez a látomás az, ami megrengeti aztán az ő világát is, és egy nagy fordulatot hoz tulajdonképpen a kijelentésnek a történetében is. Elmesélik, vagy hát mindannyian talán emlékszünk, mert amikor mondjuk egy királyi esküvő van, egy angol királyi családi esküvő van, azt mindenki szeretné látni a tévében is, és még sok évvel később is fel tudják idézni az emberek, hogy milyen hosszú uszája volt a királynő ruhájának. És ez volt egy olyan királynő, talán éppen második Erzsébet, amikor az ő esküvője volt, akkor egészen az oltártól a hátsó bejáratig ért, a folyosón hosszan végig az ő ruhájának az uszája. És az emberekben ez hosszú-hosszú időkre megmaradt, hogy ez micsoda méltóság teljes látvány, micsoda uralom ez. És ugyanúgy Ézsaiás számára is kitörölhetetlen emlékként megmaradt az Úr méltóságának, a dicsőségének a látomása. A dicsőséget tulajdonképpen egy kicsit a valóság szinonimájaként is használhatjuk. Az, aminek súlya van, az, aminek igazán súlya van, ami igazán számít, ami igazán jelentős. Kábód azt jelenti súlyosnak lenni. És tulajdonképpen, amikor oda bemegy Ézsaiás, akkor van egy királya Izraelnek, aki már 52 éve uralkodik, de most éppen nagyon beteg és leprás, és nagy bizonytalanság van az országban. És amikor meglátja Istent, mint királyt, akkor tulajdonképpen az igazi uralkodót látja meg, azt, ami igazán számít, azt az uralkodót, akire igazán építeni kell. A valóságosat látja meg, és a valósággal való találkozás az, ami megfordítja őt, ami valóságosabb, mint bármi, amit addig saját életében tapasztalt vagy gondolt. És ott vannak ezek a különös lények, a szeráfok, amelyek három pár szárnyuk van, és ezek közül kettőt arra használnak, hogy alázatosan eltakarják az arcukat és a lábukat, kettővel pedig szolgálnak, ott repkednek, és folyamatosan éneklik, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes, mint az egész föld az ő dicsőségével, amit mi is szoktunk énekelni az úrvacsora liturgia keretén belül. Amíg nem látjuk, és tulajdonképpen amit először is meglát Ézsaiás, az az Isten dicsőségének és szentségének a kisugárzása. És tulajdonképpen ez az, amit nekünk is szabad és kell látnunk. Ezért énekeljük el az Isten tiszteleten is ezt, hogy hadd lássuk mi is, hogy az Isten dicsősége az kisugárzik ebben az életben, az jelen van. Hogy igazából, ha ezt nem látjuk, hogy ez az egész föld való arra, mert ez a templom nem tudja befogadni az Isten dicsőségét, az az egész világ kell, és az egész világ alkalmas arra, hogy az Isten dicsőségének a tükre legyen, ahogyan Calvin mondta, teátruma, nagy színháza legyen, akkor az mindenütt valahol kell, hogy tükröződjön, és addig nem is nagyon szabadna nyugodnunk, amíg nem látjuk ezt tükröződni az életünkben, az életünk apró örömeibe, vagy nagyobb, akár megrázkodtatásai között. Valami módon az Isten dicsősége aznek a tükröződése, az ott kell, hogy legyen. És amíg ezt a tükröződést nem láttunk, hát alig, ha látjuk a dolgokat, a valguk valódi értéke szerint. Amíg például nem tudjuk kimondani egy megfogant gyermekről, vagy egy megszületett kisgyermekről, hogy az élet szent, vagy egy idős emberrel kapcsolatban, aki a társadalomnak már nem hasznos, de ha nem tudjuk elmondani, hogy az Istentől való az ő élete, és ezért szent és értékes, akkor nem látjuk a valódi értékét, amíg nem látjuk tükröződni benne a dicsőségest, a szentet. Ugyanígy, amíg a mi saját munkánkban nem látjuk tükröződni a nagyszerűt, addig nem nagyon látjuk benne az értelmet sem valószínűleg. Elmesélte egy lelkész, hogy egy ideig munkanélküli volt, és egy missziós társaságnál dolgozott, és először csak mint takarító dolgozott. És mondta, hogy volt egy Üzbegisztánból való kollégája, és mindig megszégyenítette, hogy milyen lelkesen tudott beszélni a takarításról, mint mikrobiológiai hadviselésről, ami segít, hogy a környezetét megóvja a veszélyes ártalmaktól, és hogy ő az Isten kezében ő egy harcos, aki ebben a mikrobiológiai küzdelemben áll. Mondta, hogy hát neki még nem sikerült erre a magaslatra eljutni a takarítással kapcsolatban. De nem olyan régen beszéltem valakivel, aki erdőmunkát végez, és azt mondja, hogy amikor látom a fenyőket, arról mindig Krisztus jött eszembe, mert a fenyőkből szokták készíteni a gerendákat, és ugye ács volt. Meg hogy ő az, aki úgy megtartja az életünket, mint a fenyőfa is, egy szép szál. És aztán, amikor jó nehéz fákat viszek, akkor ugye a társaim segítenek föltenni a vállamra, és akkor hát persze, hogy Jézus jut eszembe, aki meg hordozza a világ bűnét, meg az én életemnek is a terhét, és hát így is lehet látni, tükröződni az Isten dicsőségét az életünkbe. Tehát ez az első dolog, amit Ézsaiás meglát, ez a fajta tükröződés, amivel tele van az egész föld. De azért a szentségről azt kell tudni, hogy az nem egy olyan tulajdonsága az Istennek, amivel nagyon könnyen tudunk valamit kezdeni. Ami nagyon könnyen a hasznunkra lenne. Mert ha arról énekeltek volna ezek a szeráfok, hogy irgalmas, irgalmas, irgalmas az Isten, az nagyon könnyen tudnák viszonyulni. Persze, hát pontosan erre van szükségünk, az ő kegyelmére, szeretetére, irgalmára, vagy hogy szeretet, 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 és milyen igaz lett volna. Vagy ha arról énekeltek volna, hogy milyen hatalmas, 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 hát ki ne örülne, hogyha vele van egy hatalmas és erős Isten. De hogy szent, 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 ezzel nehéz olyan hirtelen mit kezdeni. Mert a szent azt is jelenti, hogy ő túl van mindazon, amit ez a világ jelent. Hogy ő nem fogadhatja magába olyan egyszerűen semmi. Hogy fölötte van és túl van rajta. De még sincs elválasztva tőle. És valami sugárzó módon, különös módon jelen van benne. De ez a szentség ugyanakkor legalább annyira veszélyt is jelent az ember számára. A szentséghez fűződő érték az Isten félelem. Az Isten félelem eltölti az embernek a szívét. Tudva azt, hogy a mi Isten ismeretünk az csak egy csepp az óceánba. Hogy ő mennyivel másabb és hatalmasabb sokszor, mint annyian, hogy ezt gondolnánk és elképzelnénk. És leborulni volna kedvünk előtte. Vajon mikor volt utoljára így kedvünk leborulni előtte, ezt a szent Isten tudja kiváltani belőlünk. És ez persze ijesztő is. Ijesztőnek is találták minden időben az emberek az Istennek a szentségét. Sigmund Freud azt mondta, hogy az emberek azért találták ki a vallást, meg azért találták ki az Istent, mert a világot túl ijesztőnek találták. És az Isten, kitaláltak Isteneket, aki majd megvédi őket. Hát Sigmund Freud bizonyára nem hallgatott puritán prédikátorokat, akik arról beszéltek, hogy a földrengés meg a villámlás az kutya füle az Isten ítéletéhez képest. Persze mi se szeretnénk ilyen prédikációkat hallgatni, de ugye értjük, hogy miről van szó. Az Isten ítéletéhez képest még a természeti csapások is sehol nincsenek. És mégis a szentség a garancia arra, hogy mielőtt az Isten újat teremtene, ő helyre teszi a dolgokat. És a szentség az egy nagyon pozitív fogalom is, és ennek a pozitív oldalát látjuk meg itt Ézsaiás esetében is. Ugye Ézsaiás proféta is így kiállt, jaj, nekem elvesztem. Szó szerint, ha le akarjuk fordítani, ezt így kellene, hogy jaj, nekem szétestem. Szét vagyok esve. Mert mindazt, amit eddig az életemről gondoltam, azt most lebontotta az Isten szentségével való találkozás. Szétestem teológiai értelemben, szétestem pszichés értelemben, szétesett a világképem, és ez most ez egy nagy válság az életemben. Ézsaiásról tudjuk, hogy egy nagyon jó háttérrel rendelkező fiatalember volt, értelmes, művelt, király köreiből való, egy nagyon magabiztos fiatalembernek képzeljük őt el. Ő nem olyan volt, mint Jeremiás, akire rá kellett szólni, hogy ne reszkes már, ő inkább arra kellett rá szólni, hogy reszkes már egy kicsit. Ő inkább ilyen túltengett az önbizalommal. De most azt látjuk, hogy amikor a Szenttel találkozik, akkor azt mondja, hogy most szétestem. De eljött az ideje, hogy megrázkodjon a világa. Hogy végre tisztánlátó legyen. Hogy az Isten szentségének a mérlegére tegyen dolgokat. És ennek az ideje eljön a mi idő életünkben is, és az advent lehet egy ilyen időszak, most amikor úrvacsorára készülünk, hogy mi is az Isten szentségén tegyük mérlegre az életünket. Azokat a dolgokat, amiket olyan nagyon erős valóságnak gondolunk. Például tegyük föl magunknak ilyen kérdéseket, hogy biztos, hogy amitől félsz a legjobban, attól kell a legjobban félned. Biztos, hogy ami annyi sok aggodalommal eltölt az életben, az egy megalapozott aggodalom. Biztos az? Biztos az, hogy amire úgy gondolod, hogy vágysz, az a vágy, amit az Isten elültetett teremtésedtől fogva a szívedbe. Biztos vagy benne, hogy erre kell vágynod, és nem másra. És amikor találkozunk a valódival, az igazival, és szembesül vele a mi életünknek a valósága, akkor történnek ilyen jelepleződések. Hála Istennek. És ami szép ebben a részben nagyon, hogy Ézsaiás a Szent Istennel szemben nem látja magát különbnek másoknál. Azt mondja, hogy tisztátalan az ajkam, meg a nép is, akik közül valók vagyok. És nem látja magát különbnek a királynál sem, pedig ő biztos egy ilyen feltölekvő arisztokrata fiatal volt, akinek biztos volt korábban elképzelése arról, hogy hogyan is kéne a politikát csinálni, és itt van ez az öreg király, aki már csak itt a leprásként 10 éve nem tudunk vele mit kezdeni. De azt mondja, tisztátalan vagyok. Azt mondja, amit a leprásoknak kellett mondani, hogy tisztátalan, tisztátalan. És az ajkam is tisztátalan, a leprásoknak a ruhájukat a szájuk elé kellett tenni, hogy ne fertőzzenek. És azt mondja, olyan vagyok, mint a népem. Olyan vagyok, mint a királyom. Nem vagyok különb a kortársaiknál. Nem én vagyok a megoldás. És olyan vagyok, mint ők. De éppen ezért tudja őket képviselni is. És ez a szép, amikor az Szent Istennel találkozunk, hogy eltűnnek ilyen válaszfalak közöttünk is. Hogy nincs helye az egymás hibáztatásának. Hogy minden ítélkezésünk hamisnak bizonyul. Mert az igazi ítélet az a szentség, és azzal való találkozás. Önigazságunk már rég nincs, elpárolgott. Sőt, egymást képviselve állhatunk oda. Egymást fölvállalva állhatunk oda az Isten elé. És ekkor az egyik szeráf oda repül hozzá, izzó parazsat érint az ajkához, és hát gyakorlatilag azt mondja, most már jó lesz. Isten szentsége tulajdonképpen néhány másodperc alatt szétszette, majd összerakta Ézsaiást. És Ézsaiás bizonyos értelemben itt megnyugodhat. Mert Isten szentsége nem pusztította el. Még azt sem mondjuk, hogy fájt neki, vagy fájdalmat akart volna okozni neki. Egyáltalán nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy az Isten szentsége az ő jósága is egyúttal, ami helyre tesz is. Helyreállít bennünket. Mert a valódival találkozunk, az igazival, és így az igazi önmagunkkal is. Ugye, amikor Péter megvallja Jézusnak, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akkor azt mondja neki Jézus, hogy boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, de találkoztál a Szenttel, és boldog vagy, hogy ezt felismerted, én pedig azt mondom neked, te pedig Péter vagy. És ő is és én erre a kősziklára építem az egyházamat. Az igazival, Szenttel való találkozás, az a valódi önmagával való találkozás is. És ez fölemelő. És ekkor történik az elhívása. Megkapja, vagy meghallja a világ legelőnytelenebb álláshirdetését, ami arról szól, hogy beszélj egy népnek, aminek az a lényege, hogy mindig azt fogják mondani neked, hogy hagyd abba, nem vagyunk rá kíváncsiak. Ha ítéletet fogsz nekik hirdetni, akkor mondják, hogy már nagyon unjuk, ha pedig üdvösséget hirdesz nekik, ki fognak gúnyolni. És megkövérdik csak ennek a népnek a füle, és az egész, ez ilyen nagyon nehéz és érthetetlen küldetés is, hogy tulajdonképpen eleve kudarcra ítélt küldetést kell elvállalni. Nem is tukmálja ezt rá az Isten, hanem kicsit így önmagával is megbeszéli, hogy kit küldjünk el erre a feladatra. Mert valamiért most ez lesz a feladat. És azt látjuk, hogy Ézsaiás azonnal fölteszi a kezét, küldj engem. Hát honnan jön ez a lelkesedés? Miért vállalja el azonnal ilyen lelkesen? Honnan jöhet nehéz helyzetek ellenére és lelkesedés, akár a mi szívünkbe is? Amikor Isten megmutatja a dicsőségét, és amikor békét ad. Ez Ézsaiás életének két meghatározó valósága. Látja, meglátta az Isten dicsőségét, és megérezte az ő békéjét. Ez az adventi követeknek az áldása, akik nehéz feladatot kapnak, mert nem békülhetnek ki a fönnállóval, mert ők látták az Urat uralkodni, és tudják, hogy milyen az, amikor ő uralkodik, és hogy ő hogyan uralkodik. Nem köthetnek békét ezzel a világgal. De mégis övéké az Istennel való megbékülés, az Istennel való kibékülésnek a békéje, az ott van a szívükben. És ugyan sok nehézséggel szembe kell találkoznunk, de akik látták az Urat, és hogy ő uralkodik és él, és az ő uralmát képviselik az életükben, azoknak az, valami módon az Úr dicsősége is rájuk ragyog. Ugye ez az ároni áldás. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ez az Isten népének, az Isten követeinek, az adventi követeknek az áldása. Akik tudják, hogy még nem jött el teljesen az Isten uralma láthatóan, de mi mégis ezt vagyunk hivatottak képviselni. Ezért megáldunk benneteket, hogy látszódjon rajtatok az Isten dicsősége, hogy hozzátartoztok, és ott legyen a szívetekben az ő békéje. Azért tudta ezt vállalni Ézsaiás, mert mindezt valóságnak tapasztalta meg. Az élető legmeghatározóbb valóságának. És azért, mert van reménysége, hogyha az ő ajkát megtisztította az Isten, akkor ugye az a népét is megtisztíthatja, nem? Aki közül való. Adhat olyan királyt, aki méltó lehet erre a tisztre. Előbb-utóbb, egyszer csak, valamikor. És tulajdonképpen fontos, hogy ez a reménység legyen ott a mi szívünkben, és a saját küldetésünkkel, a saját egyházunkkal kapcsolatban is, hogy közöttünk is itt van az Úr Jézus, mint ez az izzó parázs, aki az ő népét folyamatosan tisztítja, szenteli, munkálkodik közöttünk és bennünk, hogy megtisztítsa a mi ajkunkat, hogy az ő szolgálatára alkalmas népe legyünk, aki nem szűnik meg a népét megtisztítani és felkészíteni. Hát ez a nagy adventi öröm üzenete Ézsaiásnak, itt a sok nehéz dolog között, de olyan elvehetetlen valóságnak lesz ő a tanúja, amitől innentől kezdve őt nem lehet igazából megrendíteni. Isten adja, hogy mi is örömmel tudjuk énekelni, hogy láttam az Urat, és tudjuk mi is az angyalokkal együtt zengeni, hogy szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes, mint az egész föld az ő dicsőségével, és mi várjuk az ő országát, és várjuk az ő eljövetelét. Amen.